Talán azért építtetett itt birtokot, mert a szomszédságába akart kerülni annak a világnak, amely annyira közel állt a nagy előtt szívéhez. Pedro leroskadt a pult mögé. De hiszen abban a kastélyban nem lakik senki, már pedig laknia kell. Néhány héttel ezelőtt meghívást kaptam, hogy látogassak San Juanba. Ekkor és ekkor. Vladimir Tédré kastélyába, és tudja miért? Mert én is rovarokkal és lepkékkel foglalkozom.
Santa Mária, maga olyan, tudós féle.
Igen, mondtam, tudós féle vagyok, és nagyon, de nagyon kíváncsi vagyok arra a réges-régi könyvre, amiről beszéltem.
Azt mondja, hogy az a könyv itt van a közelben.
Sir Francis Drake hagyatékából került a legutolsó Drake leszármazott birtokába. Feltehetően ide? Ha nem így lenne, miért hívott volna magához Vladimir T. Drake? Ezért repültem ide Londonból.
Jézusom, maga Londonból érkezett?
New York érintésével.
Ön angol?
Brit alattvaló vagyok. Vladimir T. Drake azt ígérte, hogy eladja nekem Ignácio Milárez lepkés könyvét.
Valóban fel akar menni a kastélyba?
Mi más tehetnék?
Hogy hívják önt, szenyor?
Miért kérdi?
Hogy megőrizzem az emlékét.
Lawrence vagyok, mondtam. Leslie L. Lawrence. 6. Pedro jelentőség teljesen a mulattokra pillantott, és keresztet vetett. Egy kivételével ők is keresztet vetettek.
Bocsásson meg, de ön őrült, szenyor. 5 mérföld a távolság.
Gyalogoltam már többet is.
Zuhog az eső.
Ez valóban komoly érv volt gyalogtúrám ellen, illetve lett volna 5 perccel ezelőtt. Az idő azonban, mintha csak a kedvemben akart volna járni, rohamos javulásnak indult. A horizonton növekvő világos foltok azt jelezték, hogyha így megy tovább, akár a nap is kibukkanhat a felhők közül. Pedro az égre pillantott, és megcsóválta a fejét.
Ne tévessze meg az idő, szenyor. Jobban ismerem, mint ön. Még fél útig sem ér el, újra zúhogni fog. Ha akar, megalhat itt nálam, majd szorítunk magának helyet valahogy.
Köszöntem szépen, de megráztam a fejem. Még ma éjszaka fel kell jutnom a kastélyba. Mr. Vladimir T. Drake értésemre adta, hogy ezen a napon mások is érkeznek oda, akik szintén érdeklődnek Ignácio Milárez lepkés könyve iránt. Nem szeretném elszalasztani a nagy lehetőséget. Pedro elkeseredett képpel lehajította törölgető kendőjét a pultra, eltűnt egy hátús ajtón, és amikor rövid idő múlva visszatért, tömött fokhagyma füzér volt a kezében.
Legalább ezt a vámpír riasztót akassza a nyakába a kedvemért.
Mit tehettem volna ennyi jó indulat és segítő készség láttán? Vigyorogtam, beöntöttem még egy rumot, aztán a nyakamba akasztott fokhagyma koszorúval kiléptem az ajtón. A holdvilág kibukkant a felhők mögül, és sajnálkozva nézett le rám. 7. Ami ezután következett, olyan volt, mint a mesében. Alig léptem néhányat, taxi kanyarodott mellém. Taxit, szenyor? Úgy vágottam be a kocsiba, mint egy elhajított féltégla. A vidám hullámos hajú, mulatt taxisofőr mosolyogva fordult hátra. Hová, szenyor? Aztán rátévett a szeme a nyakamba akaszott fokhagyma füzérre, és mint egy goromba kéz letörölte volna a mosolyt a képéről. Mi a csoda ez, szenyor? Éreztem, hogy hibát követtem el, amikor a nyakamba tettem Don Pedro relikviáját. Vigyorogtam, és megpöckölte mutató ujjammal a fokhagymákat. Don Pedro ajándéka. Az a helyzet, hogy biológus vagyok. A sofőrt azonban nem lehetett megtéveszteni. Rátaposott a fékre, és megállította a kocsit. Mi lenne az úti cél, szenyor?
A Drake kastély, mondtam habozva.
Hátra nyúlt, és ügyesen kinyitotta mellettem az ajtót. Szálljon ki, szenyor!
Miért?
Nincs ember San Juanban, aki éjszaka elvinné magát oda. Megtehettem volna, hogy neki is elmesélem Ignácio Milárez lepkés könyvének a történetét, de éreztem, jottányit sem vinni előre a dolgot. Nekem viszont akárhogyan is, de fel kell jutnom még az éjszaka kastélyhoz. Amit Pedronak mondtam, nem volt hazugság. Az ismeretlen Vladimir T. Drake több érdeklődőt is a kastélyába hívott, hogy árverésen döntsünk a könyv sorsáról. Ha nem érek fel idejében, az árverés nélkülem zajlik le. megbízóim többek között a Brit Természettudományi Társaság nem vennék jó néven, ha egy éjszakai gyalogtúra elmulasztása miatt kerülnek ki tudja hová a felbecsülhetetlen értékű lepkéskönyv. Ide figyeljen, fiatalember! Próbáltam a lelkére beszélni. Az a kastély egy bizonyos amerikai úr, Vladimir T. Drake tulajdona. A híres kalózkapitány Francis Drake leszármazottjáé.
Szálljon ki, szenyor! Miért nem akar oda vinni? Szálljon ki, szenyor! Nem viszem oda, és kész!
Jó ember, akkor kénytelen leszek gyalog menni. Szinte vinnyogásnak tűnt a vihogása.
Tud imádkozni?
Persze, de miért fontos ez? Ha én az ön helyében lennék, ahogy kiszáll a kocsimból, elkezdenék imádkozni, és be sem fejezném addig, amíg...
Amíg?
Azt akartam mondani, hogy amíg célhoz nem ér. De ön sosem fog célhoz érni. Eltátottam a számat szent együgyűségemben.
Hogyhogy nem?
Mert mire a temetőhöz ér, éjfél lesz. Nem elég ez magának? Igaza volt, éppen elég volt. Megmozdítottam a karom, de abban a minutumban halk kattanást hallottam, és hosszú vékony acélpenge csillant meg az orrom előtt.
Csak semmi trükk, szenyor! Szépen kiszáll, becsukja maga mögött az ajtót,
és az a rohadt elkapja magát, és a vérét szívja. El ne köpje neki, hogy kitaxizik éjszaka San Juanban. Talán jobb lenne, ha megölném magát. Ha képes lennék rá. Na, tűnés! Viccentettem, búcsút intettem neki, aztán még ugyanazzal a mozdulattal bemázoltam egy akkorát a szeme alá, hogy már attól féltem kiszáll a szélvédő üvegen keresztül az utcára. Nyögött egy nagyot, én pedig kéz éllel a csuklójára ütöttem. Olyan szépen nyílt ki az ökle, mint illatos rózsa harmatos hajnalokon. Elvettem tőle a kést, összecsattantottam, és beraktam a zsebembe.
Ezt még megkeserülj, szenyor!
Sziszegte, a szemét tapogatva. Van egy bátyám! Nekem kettő van, mondtam. Ezzel a szöveggel nálam nem mész semmire, fiam. Ha megmoccansz, beléd eresztek néhány golyót.
Figyeljen ide, szenyor! Vigye a kocsimat, és hagyja a kastély előtt. Holnap felmegyek érte. Engedjen el, könyörgök! A minden hatra, szenyor, engedjen el!
Villám gyorsan végigfutott rajtam a gondolat, hogy miért is ne engedném el. Aztán, ahogy jött, el is szállt az eszeveszett ötlet. Ha elviszem a kocsiját, holnap akár le is tartóztathatnak kocsiloppásért. Semmi kedvem kipróbálni San Juan feltehetőleg, csak igen szörmentén komfortosított tömlőcét. Velem jössz, fiam, mondtam ki a végső szót. És ha megpróbálkoznál egy laza kis trükkel, hát, ha jól emlékszem, valami temetőről beszéltél. Érted, ugye, mire gondolok? Hogy is hívnak, fiam?
Gonzálesnek, szenyor.
Akkor indíts, González. González indított, és mi elindultunk a rémület kastélya felé. 8. 5 percnyi út után elhagytuk a belvárost, és a fákkal sűrűn borított kertváros felé igyekeztünk. Úgy tűnt, mintha a várost valaha egy óriás erdő közepébe telepítették volna, és csak azokat a fákat vágták ki, amelyeket feltétlenül szükséges volt ahhoz, hogy az erdő magába fogadhassa az első házakat.
Nagy ostobaságot követel, szenyor, amiért felmegy oda, szólalt meg rövid hallgatás után a sofőr.
A kastélyra gondol?
És a temetőre?
Azt véltem kivenni a szavaiból, hogy jobban fél a temetőtől, mint a kastélytól.
Mi van abban a temetőben?
A tisztátalan lélek.
Maga honnan tudja? Láttam, ezzel a saját két szememmel.
Na, ne mondja.
Mikor?
Éppen egy éve?
És éppen akkor is hurikán előtt.
Lehet, hogy szereti a hurikánt a rohadék. Kiül a sírjára és bámulja.
Ki ül ki?
Mondtam, szenyor, hogy a tisztátlan lélek a vérszívó. Valakit átvittem Casablancára, és nem tudtam másfelé visszatérni, mint erre. Patkajavítás miatt lezárták a Casablancai utat. Éjfél volt, amikor elhajtottam a temető mellett.
Akkor el kellett haladni a kastély mellett is. El is haladtam.
És mit látott ott?
Mit láttam volna? Semmit. Az a kastély már évek óta lakatlan, és nem is értem, szenyor, mit akar odafent, amikor...
Mit látott a temetőben?
Jézusom, hát miért akarja hallani, amikor a temető mellé értem, éreztem, hogy nem húz a motor, mint ha túlságosan nagy lenne a kocsiban a teher, nem tudom, érti-e.
Csak folytassa. Pedig hármasban jöttem lefelé a szerpentinen, a motor pedig úgy köhécselt, mintha kettesben mentem volna felfelé.
És én hülye fejemmel kibámultam az ablakon, és akkor megláttam őket.
Kiket?
Egy férfi volt és egy nő. Egy kripta tetején ültek, és A közeledő hurrikán bámulták, aztán engem, mármint a kocsimat.
Honnan tudja, hogy nem síremléket látott? Hurrikán előtt tele a levegő elektromossággal.
Nem volt a síremlék, szenyor, élők voltak azok. Legalábbis olyan értelemben, hogy mozogtak. Egy férfi és egy nő. A nő hosszú, fehér, halotti ruhát viselt, a férfi feketét. Ők voltak azok, szenyor.
Kik azok az ők?
Akik a kastélyban laktak, Francis Drake és a felesége, Mrs. Drake.
Hogy lehet az? Hiszen Pedro szerint a férfi nem is itt van eltemetve.
González gyanakodva pillantott rám. Tehát Pedro mesélt róluk? Micsoda szerencsétlen hülye vagyok, hogy pont most kellett a kocsmája felé kóvályognom. Nem gondolta meg magát, szenyor?
Nem én.
Hallgatott, behajtott két sötét utcába egymás után, mint a szánt szándékkal válogatta volna ki a legsötétebbeket. Előhúztam a stukkeromat, és megkocogtattam vele a vállát. Csak semmi ostobaság, fiam. Sóhajtott egy keserveset, és kikanyarodott egy világosabb útra.
Kérdezhetek valamit, szenyor?
Csak rajta.
Ön élő ember? Megesküszi Krisztus sebeire, hogy nem azok közül való?
Megnyugtatóan a vállára tettem a kezem. Nyugodj meg, González, egészen élő ember vagyok. El tudod képzelni, hogy egy vámpír, vagy kísértet, 38-as Smith & Wessonnal jár, és ekkorát üt a szeved alá?
Ahelyett, hogy méregbe gurult volna, amiért eszébe juttatom a lórugást, amit kapott tőlem, felderült az arca, és rákormányozta a kocsit a hegynek vezető szerpentinre.
Köszönöm, szenyor, soha nem gondoltam volna, hogy egy óriás pofonnal mennyire meg lehet nyugtatni az embert.
9.
25 perccel kapaszkodtunk már felfelé a hegyoldalon, amikor észrevettem, hogy változás állt be az időjárásban. És pedig úgy, ahogy Pedro odalent megjósolta, óriás, fekete felhők takarták el a holdat, és érezhetően megerősödött a szél. A reflektorok vakító fényében aerobik táncosokként hajladoztak a fűszálak. González egyik kezével eleresztette a kormányt, a másikkal keresztet vetett.
Kanyaron túl a temető következik.
Alig, hogy kimondta, eső cseppek koppantak az üvegen. González beindította az ablaktörlőt, és elkeseredetten felsóhajtott.
Jézusom, már csak ez hiányzott!
Az elhaló holtsugarak utolsó nyalábjai megvillantak a temető nyitott kapuján, a fehérre meszelt, ívelt kupolájuk kriptákon, és egy angyalka fenekén, aki éppen a kapu mellett szárnyalt, egy kupola tetején, és elkeseredett, igyekezettel fújta a trombitáját. A következő pillanatban megperdült a kocsi. Orrával a temető kapuja felé fordult. Éppen csak elő tudtam kapni a pisztolyomat, és egészen addig el sem engedtem, amíg hangos recsenéssel neki nem vágottunk valaminek. A recsegésről ítélve alig, ha nem, egy vékonyabb fát találtunk teribe. González felnyögött, és igyekezett kimászni a kocsiból.
Itt maradsz, vagy keresztül lőlek? Ez volt az utolsó trükköd, kisfiam.
Összekötöm kezed, lábad, és itt hagylak a temető közepén. González jajgatott, és vadul hánykolódott a kezeink között.
De hát hallgasson meg, szenyor, hallgasson meg az Istenért, értse meg, hogy nem én voltam, értse meg, hogy semmi közöm hozzá.
A jobb sorsa érdemes, Toyota valóban kidöntött egy vékonyka fát. Közvetlenül a temető bejárata mellett fordult le az útról, alig 2 méternyire a kapu vastag beton pillérétől. Ha ennek futunk neki, alig ha szemlélhetném már ilyen nyugodtan a harsonát fújó angyal dundi fenekét. González kihajolt, és a nyitott ajtón át szemre hányóan az első kerékre mutatott.
Ide nézzen, szenyor!
Oda néztem. Lapos volt, mint a palacsinta. Gondolatban bocsánatot kértem a sofőrtől, és gyanakodva a csomagtartó felé fordultam.
Remélem, van pótkereke.
Természetesen, szenyor. 10 perc alatt kicserélem.
Segítsek.
Egyedül is boldogulok vele, szenyor. Megvártam, míg kicsavarozza a kereket, aztán a csavarok felét a zsebembe dugtam. Rakja bele a kereket és a maradékot. Azonnal jövök. Magam sem tudnám megmondani, mi késztetett rá, hogy besétáljak a temető kapuján. Talán az, hogy éppen ott volt az orrom előtt. Talán ugyanaz a kényszer kergetett, mint a hegymászókat. Ha már ott van az az átkozott hegy, nosza, hát másszuk meg. Besétáltam a kapun, mentem vagy 30 lépést a főutacskán, a legelső kereszteződésig. Jobbra-balra mellékutak nyíltak, jobban mondva, vesztek el a sötétségben. Egyikük, ha jól láttam, egy magas épület, minden bizonyal kápolna vagy ravatalózó ház felé vezetett. Félrehajtottam egy bokrot, és óriási ível tetejű kriptával találtam szemben magam. A bejáratot fedő fekete márványon vastag aranybetűkkel csillogott a fegyirat. Carbonero család. Alatta sok-sok Carbonero neve, legalább 15 év. Félrehajtottam még egy bokrot, majd még egyet, megbabolt.